Hidrogén szállítása a hazai földgáz vezetékhálózaton mikortól és milyen technikai feltételekkel? Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Földgáz helyett hidrogén kerülhet a gázvezeték rendszerbe. Az európai és magyar hidrogén stratégia szerint ugyanis néhány évtizeden belül az egész kontinensen kiemelt szerep jut majd ennek az energiahordozónak. Arról, hogy miként és milyen technikai feltételekkel lehetne a jelenlegi vezetékhálózatot felhasználni, Szokodi Gábort, az FGS földgázszállító ZRT üzletfejlesztés és közkapcsolatok vezetőjét hallják.
A hidrogén az egy régóta használt vegyipari alapanyag, ami az utóbbi egy-két évben egy új megközelítésből került elsősorban előtérbe. Ez pedig a hidrogénen keresztül az energiatárolási, energiaszállítási képesség. 2019. decemberében adta ki az Európai Unió a European Green Deal, az Európai Zöld Megállapodás, akkor terjesztette elő, és ennek folyamányaként a következő év júliusában pedig a hidrogén stratégiáját is kiadta az Európai Bizottság. Ez már egészen konkrétan fogalmaz meg célokat hidrogén előállításra és hidrogén szállításra. Így került tehát a földgázszállító rendszernek az érdeklődési körébe a hidrogén. Elsősorban mi a kezdeti lépést ott látjuk, hogy a hidrogén a mostani szállított földgáz mennyiségbe bekeverve jelenhetne meg eleinte, majd később sor kerülhetne önálló tiszta hidrogén szállítására képes vezetékrendszer hálózat kialakítására.
A földgáz vezetékrendszer alkalmassá tehető hidrogén szállítására? Már hogyha odáig jutunk, hogy ez a kérdés egyáltalán felvetődik.
Ez a következő éveknek a legfontosabb kérdése, amit most kérdezett. Ugyanis gyakorlatilag a földgázszállító rendszer minden eleme vizsgálandó ebből a szempontból. A kővezetékeink különböző minőségű, különböző korú acél elemekből állnak, a felszíni infrastruktúránk, a szerelvényeink különböző minőségűek, különböző korúak, a mennyiségmérésre és minőségmérésre használt eszközeink különböző típusúak, a földgázszállításnak a lelkét adó, a földgáz áramot mozgató kompresszoroknak a hidrogén szállítási képessége szintén egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Gyakorlatilag az előttünk álló időszaknak, ezeknek a elsősorban műszaki kérdéseknek a megválaszolása a legfőbb feladata. Amit rövid távon látunk, hogy néhány térfogat százaléknyi, tehát mondjuk 2-4 térfogat százaléknyi hidrogén bekeverése a mostani földgáz áramba, az gyakorlatilag átalakítás nélkül megoldható. A keveréknek a mértéke a vonatkozó szakirodalom alapján 20% körüli szintig mehet el, a fölött már valószínűleg némi költségráfordítással, de észszerűbb tiszta hidrogénes hálózatot használni.
Egyébként miben más a hidrogén, mint a földgáz, legalábbis szállítási szempontból?
A hidrogénnek a földgázhoz képest teljesen más fizikai jellemzői vannak. Egyrészt sokkal kisebb molekulákról beszélünk, sokkal kisebb energiatartalmat lehet megmozgatni ugyanolyan térfogat mozgatásával. Sajnos a hidrogén képes reakcióba lépni bizonyos acélelemekkel, erősen korrózív, és például a szállítás szempontjából az sem elhanyagolható, hogy bizonyos acélelemeken úgynevezett ridegedést okozhat. Emiatt nagyon alaposan vizsgálandó a hidrogén szállítás a hidrogén fizikai jellemzői miatt.
A nyomás egyébként más a két anyagnál?
A szállító vezetékrendszer az jelenleg egy bizonyos nyomás szinten üzemel. Ez azonban nem jelent semmilyen következtetést arra vonatkozóan, hogy a hidrogént is ezen a nyomás szinten lehet-e szállítani. A hidrogén keveréket valószínűleg igen. A tiszta hidrogén szállításnál pedig az vizsgálandó, hogy mivel kisebb energiasűrűségről van szó, kisebb energiamennyiségről van szó azonos térfogat mellett, vizsgálandó, hogy emelhető-e a nyomás. Amit a szakirodalom mond, hogy a nyomás ingadozás tud elsősorban kárt tenni a csővezetékelemekben, úgyhogy ez mindenképpen kerülendő, illetve bizonyos cégek már foglalkoznak olyan megoldásokkal, hogy belső bevonatolással védjék a csővezetékeknek az állapotát tiszta hidrogén szállítás esetén, és ezáltal nem veszítünk el értékes kapacitást, akár nagyobb mennyiségű hidrogén is mozgatható a vezetékeken.
Drágább a hidrogén szállítás, mint a földgáz szállítása ezen ön által elmondott okok miatt?
Erre még sajnos nincsen konkrét válasz. Amit látunk, hogy a jelenlegi gázvezetéki hálózatnak az átalakítása az lényegesen olcsóbb, tehát beruházási szempontból lényegesen olcsóbb, mint egy teljesen új hálózatnak a megépítése. Itt a vonatkozó tanulmányok azt mondják, hogy az új hidrogénhálózathoz képest a jelenlegi hálózat átalakítása az 10-35%-a egy teljesen új beruházásnak. Üzemeltetési szempontból pedig egyelőre még nincsenek tapasztalatok, hogy egy összetett hidrogénhálózatnak az üzemeltetése az milyen működési költségekkel jár, így erre még igazából nem tudjuk a választ.
Mikortól reális egyáltalán ez a kérdés, mert hogy ugye jelenleg a hidrogén szállítása, de a hidrogén felhasználása sem mindennapos, arról nem is beszélve, hogy a földgázt mint átmeneti energiahordozót tartják számon, és azt mondják, hogy míg a kőolaj fogyasztás, a kőolaj felhasználás elkezdhet csökkenni, addig a földgázé legalábbis egy ideig nemhogy csökkenne, hanem éppen nőni fog. Szóval mikortól lehet realitás a hidrogén szállítás a földgáz szállítással szemben?
Az első lépés kapcsán én visszamutatnék Magyarország Nemzeti Hidrogén Stratégiájára, amely 2030-ra határoz meg 240 megawatt elektrolizáló kapacitás telepítését célként, illetve, ami a földgáz hálózat szempontjából fontos, legalább 2%-os térfogatarányos bekeverést. Tehát én azt mondanám, hogy 2030-ig várhatóan meg tudjuk tenni az első lépéseket. A tiszta hidrogén hálózatnak a kialakulása az inkább 2040-2050 magasságára várható.
Európai szinten lehet-e különbséget tenni különböző országok között abból a szempontból, hogy hogy állnak, mennyire könnyű vagy mennyire nehéz az átállás?
Mindenképpen. Itt ez nem is feltétlenül csak földgázszállítási kérdés, hanem a megújuló áramtermelési kapacitások és potenciáloknak is a kérdése, mert hogyha a hidrogént egy kicsit tágabb aspektusból vizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy mondjuk az északi, északnyugati offshore szél termelő képességet, illetve a déli napelem alapú áramtermelő képességet kell valamilyen energiahordozóval összekötni, ez lehetne a hidrogén. És ezt a hidrogént kell elsősorban az Európa közepén található, elsősorban inkább ipari felhasználók irányába eljuttatni. Tehát én azt mondanám, hogy Nyugat-Európa ebben egy picit előrébb jár, mert ott már a megújulók által termelt áram feleslegnek az elhelyezésén, hidrogénne alakításán és szállításán gondolkodnak. Kelet-Európában inkább még a megújuló áramtermelési kapacitásoknak a kiépítése zajlik.
Mennyire regionális, mennyire egy adott ország, egy adott nemzet problémája, feladata ez a dolog, és mennyire pedig a nemzetközi hálózat teherbíró vagy átalakíthatósági kérdése, mert hogy ugye az elmúlt hónapokban is adtak át határkeresztező kapacitást, amely a földgázszállítást segíti. Miként változik, illetve miként változhat a határkeresztező kapacitások hálózata, és hát a nemzetközi összeköttetés?
Én úgy gondolom, hogy a hidrogénhálózat az a jelenlegi gázhálózatra fog épülni, tehát ebből a szempontból marad a földgázszállítási logika, marad ez az európai szintű összekapcsoltság, az ellátásbiztonsági kérdések is hasonló aspektusból fognak felmerülni, tehát minél több piacot igyekszünk minél több forrással összekapcsolni. Én úgy gondolom, hogy ez hidrogén szempontból sem lesz másképp. Ami megváltozhat, az a forrásoknak és a felhasználásoknak az elhelyezkedése, de úgy gondolom, hogy európai szinten a földgázhálózat az nagyon komplex rendszer és jó képített rendszer, és alkalmas lesz, hogy fokozatosan át tudjon állni hidrogén szállításra.
Szókori Gábort, az FGS földgázszállító ZRT üzletfejlesztés és közkapcsolatok vezetőit hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Háromoldalú magyar-horvát-ukrán gázszállítási együttműködést kezdeményezett a magyar külügyminiszter, amikor horvát kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter elképzelése szerint Ukrajna a Krki LNG terminálon keresztül vásárolhatna cseppfolyós földgázt, amit Magyarországon keresztül szállítanának. Szavai szerint ezzel Magyarország valamennyit visszaszerezhetne abból a tranzit lehetőségből, amelyet elveszít azzal, hogy az orosz Gazprom nem Ukrajnán keresztül, hanem egy déli útvonalon fog földgázt állítani. A fordított gázszállítási irányról Plecser Tamást az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőit hallják.
Fizikailag lehetséges ez, hiszen Horvátország és Magyarország között, illetve Magyarország és Ukrajna között is megvannak a megfelelő útvonalak arra, hogy ez a földgáz eljusson a Krüki LNG kikötőből az ukrán piacra. Tehát igen, ez valóban lehetséges.
Üzleti szempontból megérnie mondjuk így a gázvezetékeket az eddigihez képest legalábbis fordítva üzemeltetni, és nem Ukrajnából nyugati irányba, hanem nyugati irányból Ukrajnába gázt szállítani?
Hát tulajdonképpen Ukrajna ellátása a nyugati irányból már eddig is megvalósult, hiszen az ukránok deklaráltan csak a minimális mennyiséget vásárolják közvetlenül Oroszországból, és egyre több földgázt vásárolnak gyakorlatilag nyugati irányból, tehát tulajdonképpen ez az üzleti lehetőség már most is fennáll. Igazából inkább az a kérdés, hogy ez a cseppfolyós földgáz elég versenyképes-e árban ahhoz, hogy ezeket a többletköltségeket elviselje, amit ugye a cseppfolyósításból, illetve a szállításból ered. Tehát itt egy komoly többletköltség van, ami miatt én azt látom, hogy azért ez a cseppfolyós földgáz nem feltétlenül üzletileg egy kifizetődő lehetőség Ukrajna számára.
Jelenleg a Lengyelország és Szlovákia felől érkező földgáz honnan származik?
Hát ez elsősorban orosz földgáz, tehát gyakorlatilag a molekula fizikailag elkerül ezekbe az országokba, majd innen ugye kerül át lényegében Ukrajna felé, tehát azt lehet mondani, hogy a földgáz egyfajta kerülő úton jut el most Ukrajnába, viszont így nem közvetlenül Oroszországtól vásárol a szomszédos keleti állam.
Honnan érkezhetne a Krüki cseppfolyósított terminálra földgáz Ukrajna számára, amely gazdaságilag megérni?
De azt gondolom, hogy ez a piaci körülményektől függ. Ugye most Európában látható az, hogy egyre nagyobb mennyiségű cseppfolyós földgáz érkezett, legalábbis az elmúlt években, az idei évre ez egyébként nem igaz. De látszik az, hogy a világban nő a kínálat, és hát nyilván a piaci áraktól függően a forrás változhat. A legnagyobb beszállító egyébként most elsősorban Katar, illetve az Egyesült Államok a kontinens felé.
Szijjártó Péter sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy így Magyarország a kieső tranzit bevételeit pótolhatná. Ez azt jelenteni, hogy Oroszország helyett Ukrajna fizetne ezért a szállításért?
Gyakorlatilag igen, tehát ugye itt arról van szó, hogy a Oroszország felől érkező földgáz valószínűleg az év második felétől megváltozik irányban, és lényegében a déli irány felől fog majd Magyarországra ugye földgáz érkezni. Ez többek között azt is jelenti, hogy Szerbia már az idejében felmondta azt a szerződést, amely az orosz földgáz tranzitra vonatkozik. Tehát Szerbia lényegében a déli gázfolyosóról vásárolja meg ezt az orosz földgázt, amit korábban ugye rajtunk keresztül, illetve Ukrajnán keresztül vásárolt. Ez pedig valóban egy jelentős tranzit díjbevétel kiesést jelent az országnak. Gyakorlatilag Szijjártó úr arról beszélt, hogy egy feléledő ukrán tranzit lényegében pótolhatná ezeket a bevételeket, hogyha ez a tranzit valóban meg tud valósulni.
Nagyságrendileg ugyanannyi földgáz áramolna keresztül Magyarországon, csak más irányba, vagy Ukrajna számára a már meglévő útvonalak miatt kevesebb földgázra lenne szükség?
Itt azért nem egy jelentős mennyiségről beszélünk, ugye maga az LNG terminál évi kapacitása 1,7 milliárd köbméter. Ennek egy nagy része azért már le van kötve, többek között a magyar állam által, tehát ezért ez egy jóval kisebb mennyiség, mint mondjuk az a korábbi transzit, amelyet mondjuk Szerbiának volt szüksége, tehát én azt hiszem, hogy itt azért egy kisebb mértékű pótlásról lehet csak szó.
Nagyságrendileg ez a tranzitdíj, legalábbis ami eddig volt, mekkora összeget tett ki?
Ez nagyságrendileg körülbelül egy olyan évi 15-20 milliárd forint lehetett. Nyilván itt különböző becslések vannak, hogy ez mekkora mértékű összeg volt. Én azt gondolom, hogy ez egy körülbelül reális becslés, ami lényegében ez a szerbiai tranzit biztosított a földgáz szállító vállalat, tehát a MOL számára.
A Krüki cseppfolyósított terminál kapacitása mekkora most, kihasználják-e teljes mértékig a rendelkezésre álló erőforrásokat?
Hát, hogy a teljes éves kapacitás az 1,7 milliárd köbmétert jelent, ennek egyébként nem használják ki teljes mértékig a kapacitásait. Nyilván ez egyébként függ olyan dolgoktól is, hogy hogyan lehet vásárolni cseppfolyós földgázt a piacon, hiszen ezek ugye hajókon érkeznek. általában egy ilyen hajó mondjuk 30 és 100 millió köbméter közötti mennyiségű földgázt tud szállítani, tehát valószínűleg ez az 1,7 milliárd teljes kapacitás, ez egy elméleti érték, a gyakorlatban azonban a kihasználhatóság ennél kisebb, tehát én azt látom, hogy azért jelentős kapacitás feleslege nincs ennek a terminálnak most már. Azért Ukrajna gázigénye jelentős mértékben csökkent az elmúlt évtizedek során, tehát még mondjuk egy 20-25 évvel ezelőtt, amikor ugye Ukrajna kivált a Szovjetunióból, ez az igény olyan 100 milliárd köbméter körül volt, azóta ez gyakorlatilag olyan 30 milliárd köbméterre csökkent, és hát Ukrajnában is egyébként van egy nagyon komoly terv és program arra, hogy próbáljanak saját hazai forrásra támaszkodni. Egyelőre ezek azért sikertelenek, tehát ők azért még mindig alapvetően valamennyi importra szorulnak, de hát ez lehetséges, hogy azért ez a jövőben csökken, hogyha a saját termelést fel tudják futtatni.
És miért csökkent ilyen jelentősen az ukrán gázigény?
Ennek több oka van, talán a legfontosabb tényező mindenképpen az, hogy az ipari felhasználás jelentősen csökkent, illetve hát a háztartásoknak a fogyasztásában is volt egyfajta csökkenés. Próbálják ugye ebből a drága importanyagból a felhasználást csökkenteni a szomszédban.
Mindeközben Budapesten a hét elején fogadta Szergej Lavrov orosz külügyminisztert Szijjártó Péter, és bejelentették, hogy egy újabb hosszú távú 15 éves gázvásárlási szerződést köt a két ország. Mit jelent ez, illetve hogy érkezik majd ez a gáz Magyarországra?
Igen, valóban volt erről szó az orosz külügyminiszter, illetve a magyar külügyminiszter találkozóján. Ugye erről már korábban is hallottunk híreket, hogy a magyar fél hajlandó lenne egy hosszú távú gázszerződés megkötésére Oroszországgal, ami egyébként a gázpiaci fejlemények tükrében egy kicsit meglepő. Valószínűleg tartom egyébként, hogy ennek a földgáznak a leszállítása a már említett déli gázfolyoson történne meg, és kicsit talán meglepő volt a mennyiség is, az ugye mind kb. Olyan 8,5 milliárd köbméter gáz megvásárlásáról beszéltek, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy Magyarország a jövőben is alapvetően az orosz gázra építi a gázipari ellátást, hiszen ugye a magyar fogyasztás az kb. Olyan 10 milliárd köbméter, tehát ezek okoztak én szerintem egy némi meglepetést ebben a bejelentésben.
Jelentheti ez akár azt is, hogy Magyarország tovább szeretné értékesíteni, ha nem is az orosz földgázt, de mondjuk a csepp folyósított földgázt, amit Krken vásárol meg? Mert hogy ugye nagyjából a magyar éves gázfogyasztás 10-11 milliárd köbméter, és azért van magyar kitermelés is 1-1,5 milliárd köbméter körül, vagyis hogyha összeadjuk a különböző kapacitásokat, akkor jóval a magyar felhasználást meghaladó mennyiséget kötött le az állam.
Igen, ez valóban jelentheti azt is. Nyilván egyébként azért az LNG terminál megléte azért jelentős mértékben növeli az ellátás biztonságot, és hát ez a magyar gázfogyasztás pedig valószínűleg egyébként a jövőben emelkedhet, különösen akkor, hogyha Magyarország is abba az irányba lép energetikában, mint ami egyébként Európában jellemző, tehát egy mondjuk egy növekvő, megújuló arányt szeretne elérni, ez mindenképpen a gázfogyasztás növelését vetíti előre a jövőben.
Miért fontos a 15 éves gázszerződés, amit várhatóan idén ősszel írnak alá? Korábban arról lehetett hallani, és arról beszélt ön is az Inforádió Aréna című műsorában, hogy elképzelhető, hogy rövidebb időszakokra szerződik majd Budapest és Moszkva.
Reményem szerint alapvetően akkor van értelme egy ilyen 15 éves szerződésnek a mostani piaci körülmények között, hogy ez jelentős kedvezményeket tartalmaz a magyar fél számára. Ez elsősorban ugye árkedvezményt jelenthet, de jelenthet többek között rugalmas leszállítást, vagy éppenséggel rugalmas leszállítási pontot is. Én azt hiszem, hogy a magyar fél alkupozíciója most erősödött, és ezt valószínűleg érvényesíteni lehet majd ebbe a 15 éves szerződésben is.
Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőit hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Új energiahatékonysági címkét vezetett be a fogyasztóvédelem, annak érdekében, hogy segítse a vásárlók tájékozódását. Az új jelölést tavaly novembertől kezdődően egy átállási időszak után 2021 márciusától kötelező használniuk a kereskedőknek, ezt nemrég a fogyasztóvédelem is ellenőrizte, mondta el az Inforádiónak a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár. Keszthelyi Nikolettát Sipos Ildikó kérdezte.
és egy uniós szabályozás alapján megújultak az energiahatékonysági címkék bizonyos termékkörök esetén, és idén márciustól pedig már kifejezetten csak ezeket az új energiahatékonysági címkéket láthatják a fogyasztók az egyes elektromos készülékek mellett, mint például a mosogatógépek, mosószárítógépek, elektronikus kijelzők, mint például a tévék, monitorok és a hűtőkészülékek, és szeptember 1-től pedig már a fényforrások mellett is az új energiahatékonysági címkéknek kell szerepelnie az üzletekben. Tehát nincsenek már pluszos energiakategóriák, magasabb követelmények vannak olyan készülékeknél, amelyeket A energiafogyasztási kategóriába szeretne egy gyártó besorolni, ezért előfordulhatott, hogy márciustól már egy korábban A pluszos készülék egy C kategóriába került.
Mit állapítottak meg a vizsgálat során?
Közel 6000 terméket tudott a fogyasztóvédelmi hatóság leellenőrizni, ez több mint 160 üzlet végigjárását, illetve webáruház ellenőrzését jelentette, és a termékek negyedénél kellett kifogásolni, ugyanis előfordult az, hogy vagy teljesen hiányzott a termékek mellől az energiacímke, vagy még a régi energiahatékonysági címkét adták a termék mellé. Formai kifogásra is sor került, ugyanis voltak olyan esetek, ahol fekete-fehér volt az energiahatékonysági címke, esetleg fénymásolták, vagy pedig QR kód, amely egy teljesen új elem, az hiányzott, és így ugye a fogyasztók nem tudták leolvasni.
Keszthelyi Nikoletta a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkát hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt, Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!